Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Török Gábor politikai elemző. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Menekült válság kellős közepén vagyok. Látjuk a 18-as kampányt? Az dönti el, hogy ki hogy szerepel, hogy most hogy viselkedik?
Nagyon messze van még 18, ezzel kellene talán kezdenem.
Sokan vannak a menekültek is.
Nem is ez a probléma, vagy nem is ez az érv szerintem a mögött, hogy mégiscsak azt mondhassuk, hogy van köze annak, ami most történik 18-os, hanem az, hogy nem volt az elmúlt időszakban, talán majdnem azt mondom, az elmúlt egy évtizedben olyan témája a magyar politikának, amelyik ennyire vacsoraasztal téma lett volna. Tehát amelyikben ennyire ilyen mértékben involválódott volna a magyar választóközönség. Tehát volt egy csomó olyan téma itt az elmúlt években, ami nekünk politikával foglalkozóknak fontos volt, sokat beszéltünk róla, de hát egyáltalán nem jelent meg a választók vagy az állampolgárok vacsora asztalánál. Az alkotmányozás, a médiatörvény, vagy a demokratikus deficittel kapcsolatos viták, de akár szakpolitikai kérdések, és erre nem voltak képesek. Én most azt tapasztalom, hogy ez a menekült kérdés, bevándorlás tematika, ez olyas valami, amiben mindenkinek, szinte minden magyar választópolgárnak van valamilyen, ráadásul egy határozott álláspontja, ami azt jelenti, hogy szerintem a politikai pártok teljesítménye, tevékenysége ebben az ügyben az alapvetően határozza meg a választók politikáról való gondolkodását, politikai pártokról és szereplőkről való gondolkodását, és nekem az a feltételezésem, hogy elképesztő mélyen be fog égni a választók tudatába az, hogy ebben az ügyben most ki milyen teljesítmény nyújtott megítélésük szerint. Tehát aki valóban a választói megítélés alapján jól teljesít ebben a témában, az kétségtelen, hogy akár 18-ra is olyan előnyt szerezhet, ami döntő lehet. Tehát most persze nem tudunk 18-as fejjel gondolkodni, de nekem az a feltételezésem, hogyha majd 2018-ból visszatekintünk az azt megelőző 4 évre, akkor abban ennek az egész menekült tematikának kiemelt jelentősége lehet. És hát ugye amit nem tudunk, mert honnan tudnánk, erre maga a miniszterelnök is utalt többször, Kötsei beszédében, vagy éppen ma a parlamentben, hogy bizonyos értelemben, bár sok mindent tudunk, mégiscsak a tudatlanság fájtlan mögött vagyunk azzal kapcsolatban, hogy merre fordul ez az ügy. Tehát most fel fogunk állítani, feltételezem valamilyen koncepciót arról, hogy ki hogyan szerepelt ebben a kérdésben, de hát ez nem egy kreált esemény, nem egy kommunikációs álesemény, hanem egy valós esemény. A menekültek valóban jönnek, és kétségtelen egyfajta népvándorlás zajlik, és ennek lehetnek még olyan fordulatai, amelyekben teljes mértékben akár meg is változhat a választói érzékelés a pártok és a politikusok teljesítményét illetően. Tehát én is azt feltételezem, hogy 18-ra lesz jelentősége annak, ami most, és ezt követően ebben az ügyben történik.
De mi lehet a jól teljesítés mutatója vagy mérőszáma ebben a helyzetben egy politikai párt számára?
Hát mint mindig a választói igényekhez legközelebbi, igényekhez, elvárásokhoz, a választói gondolkodáshoz legközelebbi politikai pozíció elfoglalása és politikai cselekvés. Szerintem az az érdekes, hogy általában a politikai ügyekben, politikai témákban a választók többsége leginkább azonosulást vár el a kedvenc politikai pártjától, vagy attól a politikai pártól, amelyben bízik. Tehát elegendő elfoglalni egy a választók gondolkodásához hasonló álláspontot, azonosulni a választói gondolkodásra, és ez elegendő ahhoz, hogy egy politikai párt jól teljesítsen.
De bocsánat, ez nem fordítva. Javítson ki, hogyha erről nem beszéltünk korábban, de mintha a magyar rendszerre inkább az volna jellemző, hogy a politikai pártok álláspontjához szeret azonosulni a hozzájuk elkötelezett választó.
Így van, tehát az azonosulást úgyis elő lehet idézni, hogy az ember kialakítja a választóinak a gondolkodását, vagy azokat a gondolatmunkókat elhelyezi, amik aztán a választóknak segítenek. De nekem most egy másik érvem van ebben az ügyben, az, hogy ez általában igaz akkor, amikor döntően a politika tét nélküli játszmákról, a politika eliten belüli küzdelmekről szól. Ugye, itt van például a halálbüntetés ügye, ugye, amit a miniszterelnök még az év elején megpendített. Abban, amikor elindul egy halálbüntetésről szóló vita, ott nem a cselekvés a lényeges, hanem az álláspont elfoglalása. Szerintem a menekült tematika az annyiban, nem csak annyiban különbözik a minden korábbi más témától, hogy ez egy vacsoraasztal téma, hanem annyiban is, hogy a választói elvárás itt nem az azonosulás, vagy nem csak az azonosulás, hanem a probléma megoldása.
De de a miniszterelnök azt mondja, hogy a probléma megoldása nem nálunk van. Nagyon világosan többször különbséget tett a probléma megoldása meg kezelése között. A kezeléssel is lehet azonosulni.
Igen, a probléma megoldása bizonyos értelemben a probléma kezelése, és egyébként én nagyon örültem ennek a miniszterelnöki különbségtételnek, mert eddig ez így nem hangzott el. Szerintem ez egy fontos felismerés, vagy és a vászok számára is egy fontos gondolatmankó lehet, hogy nem mi fogjuk tudni ezt a problémát megoldani, de a probléma kezelése az valami olyasmi. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy nem elegendő kommunikációs álláspontokat elfoglalni ebben az ügyben, hanem a választók alapvetően a politikai teljesítmény alapján fogják megítélni, itt döntően a kormány teljesítményéről beszélek. Tehát azt mondani, hogy megvédjük a határokat, az egy azonosulás a választók többségének vélekedésével.
Ki ne akarná megvédeni?
Így van. Ugyanakkor itt szerintem a választóelvárás nem ez. A választóelvárás az, hogy valóban történjen is ez meg, tehát hogy alkalmas eszközöket találjon a politika. Ugye például a kerítés megítélése, ez ezért volt olyan kétséges a magyar politikában hosszú időn keresztül, és a felmérések egyébként ezzel kapcsolatban ma is ellentétes álláspontokat vagy véleményeket mutatnak, mert ugye önmagában a kerítés építése az már nem az azonosulásról, hanem a probléma megoldásáról, kezeléséről szól, és ott van egy eredmény, hogy a kerítés felépítésével valóban sikerül lekezelni a problémát. Ugye itt az elmúlt napokban, mikor a magyar-szerb határon elkészült a kerítés, akkor láttuk, hogy három napig. A kerítés nagyszerűen működött abban az értelemben, hogy az volt a cél, hogy ne jöjjenek be jelentős számban bevándorlók, menekültek az országba, akkor azt megoldotta, majd ugye a horvát irányból pedig újra tömegessé vált a menekültek beáramlása az országba.
És épül az,
az újabb kerítést. Így van, ami aztán majd megint megnézzük, hogy milyen eredményre vezet, vagy mi lesz, változik ez az útvonal. Tehát ez, csak azt akarom mondani, hogy önmagában itt most nem azt fogja eldönteni a választó érzékelést, hogy ki milyen mondatot mond, hanem döntően azt, hogy a kormány hogyan tudja ezt az ügyet kezelni. Az ellenzéknek csak akkor van bármilyen mozgástere ebben a témában, hogyha a kormány jelentős mértékben hibázni fog, tehát az általa felállított elvárásokhoz képest a cselekvése az ettől jelentős különbséget fog mutatni.
Ugyanúgy készültek a magyar politikai elit szereplői erre a válságra, mert sokan mondják, hogy egyedül a Fidesz ismerte föl, hogy mostanra ez lesz, mindenki más meg valamiért nem. Miért?
Hát azért az nagy valószínűséggel igaz, hogy a kormány rendelkezik olyan információkkal, fér hozzá olyan fontos jelentésekhez, adatokhoz, amelyekkel anticipálni, előrejelezni tud egy ilyen eseményt. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy itt ebben az ügyben nem csupán erről lehetett szó, hanem nem tudok másra gondolni, mint itt két dolog ért össze. Ugye egyrészt az egészet el tudom mesélni egy ilyen politikai racionalitás, politikai haszonmaximalizáció irányából, és el tudom mesélni egy politikai bölcsesség és politikai munka, politikai tehetség irányából. Tehát ugye kétségtelen, hogy volt egy kontextusa a menekült témának. Mielőtt a menekült téma megjelent volna, ugye tavaly október-novembertől azért a kormányoldal jelentős veszteségeket szenvedett el, láthatóan válságba került, és a miniszterelnök tudatosan keresett témákat. Ezt ma már elfelejtjük, de azért akkoriban különböző irányokban próbálkoztak, emlékszik meg rá, akár a drogteszt ilyen volt, a halálbüntetés kérdése, és az egyik ilyen volt akkor még a bevándorlók, menekültek közötti különbségtétel, és ennek az egész problémának a megjelenése a párizsi terrorcselekmények után. Tehát volt egy igény a kormányzat részéről, hogy találjon egy olyan témát, amivel változtatni tud a helyzetén. Ugyanakkor szerintem ez önmagában kevés magyarázó erő lenne. Kellett hozzá az is, hogy ebben a témában meglássa a veszélyt és a távlatot is a miniszterelnök. És láthatóan ezt meg is tette, és fel tudta építeni. Ugye ezért is van az, hogy az emberben van egy ambivalens érzés a politikai cselekvésekkel kapcsolatban. Mert a cselekvések egyik része az a politikai haszonmaximalizációt szolgálta. Tehát én nem tudok másképp gondolkodni a plakátkampányról, vagy a nemzeti konzultációról, mint amelyik nem a probléma kezelését, probléma megoldását szolgálta alapvetően, hanem ennek a haszonmaximalizációs, politikai helyzet javítását szolgáló eszköznek. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy ez egy idő után már kevésnek bizonyult, ahonnan kezdve egy erősen azonosuló álláspontot kellett elfoglalni, a politikai többség véleményének megfelelő álláspontot, ezt ugye Orbán Viktor meg is tette, és ehhez hozzá kellett rendelni meglehetősen bátor vagy határozott politikai cselekvéseket, törvénymódosításokat, a kerítésépítést és egyebeket. Tehát én valahogy ezt úgy látom, hogy itt ez a két dolog összekapcsolódott, és hát az sem tagadhatatlan, hogy itt én nem a Fideszről beszélnék, hanem alapvetően Orbán Viktorról, mert láthatóan magának a témának a megtalálása, a témának a felépítése, annak a menedzselése, az döntően a miniszterelnök személyhez kötődött, és láthatóan az a politikai munka, ami ebben benne van, ezt mindig elfelejtjük, pedig nagyon fontos, azt a politikai munkát is maga a miniszterelnök végezte el. Tehát, hogy egy témát időben felismert, ebben a témában egy nagyon határozott, világos és jól érthető álláspontot alakított ki. Ez képes volt később konfliktusos helyzetekben is továbbvinni, nem csak Magyarországon, hanem ahol egyértelműen azért ez neki hasznot hozott, hanem nemzetközi környezetben is, ahol azért az ő megítélése, az ő politikai pozíciójának megítélése sem ebben az ügyben, sem más ügyben nem volt egyértelműen lelkesedéstől övezett. Tehát képes volt ezekbe beleállni, és hát szerintem a mai parlamenti beszéde az megmutatta, hogy micsoda hosszú utat járt be ennek a témának a felépítés, és mennyire következetes és világos az az álláspont, amit már Orbán Viktor ebben fel tudott építeni. Én egyébként azt gondolom, hogy hosszú idő után egy olyan beszédet hallottunk itt a miniszterelnöktől, ami megint megmutatta azt, hogy mi az a politikai képesség, politikai tehetség, politikai elkötelezettség, elszántság, amivel ő az egyes témákhoz képes volt viszonyulni. Tehát az ügyintéző, bizonyos értelemben alapvetően kommunikációs szempontoknak alárendelt politika, ami hosszú időn keresztül jellemezte az ő politikáját is, és a kormányzat politikáját, az most láthatóan megváltozott, és itt egy 100%-os átéléssel megjelenített politikai tartalomról beszélünk. Nem azt mondom, hogy az a helyes, amiről a miniszterelnök beszél, ez egy értékválasztás kérdése. Én arról beszélek, hogy ahogy ezt teszi, az elképesztő professzionalizmusra és elkötelezettségre vall ebben a témában.
Érdemes az egész történet egyik kiinduló pontját, a plakátkampányt elvi, morális vagy politikai alapon bírálni, amikor az valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a miniszterelnök mögött ilyen többség legyen a későbbi döntések meghozatalához?
Én nem bírálni akartam a plakátkampányt, egyszerűen azt gondolom, hogy amikor a plakátkampányról döntés született, akkor az nem a probléma megoldását akarta szolgálni, és nekem az a feltételezésem, hogy maga Fidesz és Orbán Viktor sem gondolta akkor azt még komolyan, hogy ebből aztán nyára egy ilyen jelentős, valós probléma lesz. Én azt sokkal inkább akkor még kommunikációs szempontok alapján elhatározott politikai álcselekvésnek láttam, ami nagyon fontos a politikában. 100 millió ilyen volt az elmúlt időszakban. Mindenfajta nemzeti konzultációk és más egyebek, politikai álcselekvések vagy pótcselekvések. Nagyrészt erről szokott általában szólni a politika. De aztán később ez jelentősen változott szerintem, és letisztult a probléma megoldására. Mert ma már a választók elvárása sem az, hogy óriás plakátokat ragasszunk ki az országban arról, hogy az emberek döntöttek, hogy a határokat meg kell védeni, ez önmagában kevés lenne abban az esetben, ha emellé nem társulna politikai cselekvés.
Azt mondta, hogy mostanra megmutatkozott, mennyire világos és racionális az a tevékenység, amit döntően a miniszterelnök végez ebben az ügyben. A versenytársai viselkedése mennyire racionális és világos?
Hát a versenytársak esetén azért szerintem érdemes különbséget tenni a Jobbik álláspontja és a baloldali ellenzék álláspontja és politikai cselekvése között, és ezt külön szétszálazva beszélni erről. Könnyebb szerintem a baloldalról beszélni, mert ugye ön azzal kezdte, hogy 2018-as választási kampányról, vagy a 2018-as választásról fényében lehet-e beszélni a menekült témáról. Hát ha lehet, akkor azt kell mondanom, hogy a baloldal most, ha nem korábban, akkor most veszítette el a 2018-as választásokat, mert csupa rossz választ adott ebben az ügyben. Ugye kezdetben egy elbagatelizáló, az egészet lekicsinlő, a problémát eljelentéktelenítő állásponttal próbálkozott. Voltak olyan baloldali politikusok, akik még a nyár elején is ilyen típusú nyilatkozatokat adtak. Később pedig tulajdonképpen nehéz minősíteni egész jellemzői szempontból az, mert igazán nem alakult ki álláspontja.
Ezt akarsz, a baloldalnak a témában. Értette, hogy ma például a parlamenti vitában milyen álláspontot fejtettek ki?
Nem, és én nagyjából érteni vélem, hogy mi az oka annak, hogy a baloldal nem foglalt el álláspontot. Szerintem az a különbség, ami a saját szavazóinak az adott ügyben elfoglalt álláspontja, és az általuk felvállalni kívánt álláspont között lehet. Egyszerűbben fogalmazok. Tehát szerintem a baloldal is azt tapasztalatta, hogy ebben az ügyben a szavazóinak jelentős része a szimpatizál, vagy legalábbis meghallja azt, amiről a kormányoldal beszél. Ugyanakkor miután a kormánytól való megkülönböződés igénye, és ott van mögött, a politikájuk mögött értelemszerűen, másrészt pedig szerintem az értékválasztásukból fakadóan, és alapvetően inkább egy menekült barátabb, vagy befogadás barátabb politikát szerettek volna felvállalni, de ezt éppen a szavazóikra való tekintettel félszívvel tették meg, és inkább úgy döntöttek szerintem, hogy kivárnak. Pontosabban, hogy...
De mire?
Hát ez egy nagy kérdés. És én a hibát itt a következőben látom. Ugye azért a Fidesz nem feledkezett meg arról, miközben a probléma megoldásán dolgozott, hogy a politikai hasznokat is learassa, és minden adott pillanatban megpróbálta a baloldalt bevándorlás párti állásponttal azonosítani. Most ebben a helyzetben pusztán politikai racionalitás. Ha én nem mondok semmit magamról, tehát azt mondja rám a politikai riválisom, hogy én bevándorlás párti vagyok, és én nem foglalok el semmilyen álláspontot, hümmögök, meg más irányba terelem a szót, akkor a közvélemény, miután az ellenfelemnek nagyon jelentős a politikai gépezete, meg a politikai tehetsége is ahhoz, hogy ilyen kommunikációs hadműveleteket hozzon létre, vagy indítson el, egy idő után a közvélemény ezzel az állásponttal fog azonosítani. Tehát szerintem egy ilyen esetben sokkal szerencsésebb felvállalni azt a politikai álláspontot, amivel megbélyegeznek, és legalább belállni, és annak a hasznait esetleg learatni.
De most lett volna haszna? Voltak azért aktivisták százai, ezrei, akik tevékenyen odaálltak segíteni migránsoknak, bevándorlóknak, ízlés szerint, ki hogy hívja.
Hát persze, illetve lehet alakítani a választóknak a gondolkodását is, legalább a saját választóim gondolkodását lehet gondolatmankókkal segíteni, de a baloldal ebben az ügyben hát teljességgel impotens, széttagolt, nem is tudom milyen, tehát szavakat is nehéz találni, azt hiszem arra a politikai stratégiára, ami alapján ebben az ügyben elkívánt járni, mert részben jelentéktelen ügyekben támadott, és nem alakult ki egy baloldali vízió, egy álláspont ebben az ügyben, máig sem. Beszélgettünk egyébként erről itt, ha jól emlékszem, még talán a nyár végén, bocsánat, a nyár elején, amikor próbáltuk azonosítani, hogy mik is a baloldali üzenetek, és még mindig nem állt össze egy javaslatcsomag a baloldal részéről. Volt szó itt hotspotokról, meg a bevándorlási hivatal jelentősebb költségvetési tételéről, meg esetleg unión kívüli menekült táborokról, de valami olyasmi, ami egyértelmű válasz lenne a kérdésre. Például, hogy akarjuk-e, hogy jöjjenek, vagy nem akarjuk? Fontos-e a határok védelme, vagy nem? Ezekben a baloldalnak nem alakult ki világos álláspontja, ezért nem is lett versenyképes ebben a politikai küzdelemben. Márpedig szerintem jobb az, ha az embernek van egy akár kisebbségben lévő, de világos álláspontja, mint az, hogyha nincs álláspontja. Amúgy egyébként van egy olyan baloldali szereplő, aki értette, hogy miről szól a játék. Így van, Gyurcsány Ferenc, aki beleállt ebbe a kérdésbe, világosan azonosítható álláspontot vett fel, átélhető módon jelent meg a kérdésben, tehát olyan politikai akciókat hajtott végre, amivel világossá vált az, hogy ő mit gondol, és megint csak ő sajátította ki tulajdonképpen a baloldali álláspontot, vagy ő dominálta, ő határozta meg. Igazán azt gondolom, hogy az MSZP volt az a politikai erő, amelyik a legtöbbet veszítette ebben a menekült tematikában.
Az kiszámítható, hogy Gyurcsány Ferencnek mennyit hoz és mennyit visz, amikor befogadta a családot egy napra, másnap már ott volt a CNN-ben. De megkapta ma is a parlamentben a nettó hazáruló kifejezést. És most megint vele próbálják nyilvánvalóan azonosítani a teljes baloldalt. Hogy kell kiszámolni, hogy egy ilyen akció a beleállás hoz vagy visz?
Hát nézd, neki személyesen azt hiszem, hogy ebben nincs ma már kockázat. Tehát abban az értelemben, hogy Gyurcsány Ferencnek nem kell arra törekednie, hogy ő a politikai többséghez beszéljen. Neki elegendő az, hogyha a baloldalon belül a legkarakteresebb, legegyértelműbb, legjobban azonosulásra alkalmas álláspontot foglalja el. Hogyha nyilvánvalóvá teszi, hogy politikai tehetség dolgában nagy különbség van közte és a többi baloldali politikai vezetők között. Ez nem olyan nagyon nehéz ezt a játékot játszania, ez látszik. És nagyon tudatosan, és szerintem a saját szempontjából hatékonyan teszi. Miközben persze az egész baloldal számára ez a lehető legfájdalmasabb kijelentés, hiszen egy olyan politikus válik egyre megkerülhetetlenebb tényezővé a baloldalon, akit a baloldal se kiköpni, se lenyelni nem tud, és aki alapvetően meghatározza a versenyhelyzetét.
De akkor megint előállhat az a helyzet, hogy 18-ban a jobb oldalnak Gyurcsány Ferenc lesz a baloldali ellenfele? Az már volt, az könnyű menet, nem?
Hát az első kérdés az ugye, és erről nem mentünk még tovább az ellenzéki pártokról való beszédben, hogy a Fidesznek baloldali ellenfele lesz-e a 2018-as választásokon. Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy amit most látunk, az arra utal, hogy megint csak nem fogja tudni a Gyurcsány problémát kezelni a baloldal, mert nincs versenyképes szereplője, és nincs nincs politikai muníciója, vagy gondolati tartalma. Rajta kívül nincs olyan baloldali politikai szereplő, aki ezeket meg tudná jeleníteni ilyen sikerrel, ahogy már most a táboron belül ilyen sikerrel, ahogy ő ezt teszi. Amúgy egyébként tehát a közönkutatások is valami olyasmit mutatnak, hogy a DK és a Szocialista Párt közötti különbség az erőteljesen, vagy legalábbis láthatóan, szignifikáns mértékben elkezdett csökkenni. Én egyáltalán nem lennék meglepve, hogyha ezek után a DK egy adott ponton, persze eleve kis bázison, de utolérné a Szocialista Pártot. Tehát ma az látszik, így 2015 nyarán, miközben persze rengeteg idő van még, hogy a baloldal nem lesz képes kormányváltó alternatívává válni 2018-ra sem. Éppen ezért számomra a menekült tematika az azt mutatja meg, hogy az, ami a legvalószínűbbnek az látszik, hogy ha lesz egyáltalán versenyképes alternatívája a Fidesznek, az nem balról jöhet, hanem jobbról. Tehát én a Jobbikot gondolom annak, olyan politikai erőnek, amelynek megvan az esélye arra, hogy abban az esetben, hogyha a Fidesz hibázik, akkor a kormányváltó vagy a kormányban csalódott szavazókat meg tudja szólítani. Ma a baloldal ebben az állapotában ilyen messze a társadalmi többség álláspontjától és ilyen politikai tehetségnek ilyen nyilvánvaló hiányában szerintem erre nem lehet képes.
LMP mire lehet képes? Mi érti az álláspontjukat?
Hát, ugye az LMP abban a szempontból nagyon nehéz helyzetben van, hogy az a mondani való, amivel ő rendelkezik, az nagyon nehezen tud eljutni a széles közvéleményhez. Ezért bizonyos értelemben rá van kényszerítve a nagyotmondás szükségére. Tehát amikor ugye az LMP arról beszélt, hogy meg kell jelölni a menekülteket, emlékszik erre a...
Nyomkövetővel.
Igen, nyomkövetőt kell tenni a menekülteket.
Magas labda volt Rogán Antalnak.
Igen, de ez mutatta meg az LMP-nek azt a nehézségét, hogy ha ez nincsen benne az X pontos javaslatcsomagában, akkor az soha nem jut ki a nyilvánossághoz. Az LMP láthatóan próbál elfoglalni egy olyan álláspontot ebben a kérdésben, amit szerintem egy ilyen helyzetben, egy ilyen válsághelyzetben egy ellenzéki pártnak érdemes. Abban az értelemben, hogy bizonyos tekintetben megértő a kormány törekvéseivel szemben, és keresi azokat a kritikus pontokat, ahol támadni lehetne. Egy válsághelyzetben, amiről most beszélünk, ott eleve a politikai, tehát a társadalmi többség az értelemszerűen a kormány oldal mögött van. Részben azért, mert a kormánytól várja a megoldást. És amíg a kormány nem hibázik, addig a választópolgárok a kormány felé fordulnak. Ilyenkor, ha az ember nagyon messze megy el ellenzéki pártként a kormány bírálatában, addig, amíg nyilvánvalóvá válna, hogy a kormányzat cselekvése az hibás, helytelen, kontraproduktív, akkor egyszer nem tud a társadalmi többséghez beszélni. Most az LMP ezt próbálja meg, ugyanakkor az ő helyzete kis ellenzéki pártként, média háttér és jelentős támogatói bázis nélkül nem teszi alkalmassá arra, hogy ez eljusson a választókhoz. Tehát ezért úgy látom, hogy az LMP jellegi helyzetében nem képes arra, hogy mondjuk a baloldalt leváltsa, és vagy a baloldal vezető erejévé tudjon válni, ezért beszorul ott tulajdonképpen a senki földjére. Ezért gondolom azt, hogy bár tartalmas, vagy inkább azt mondanám, hogy érthető, amiről az LMP és döntően Schiffer András beszél, de a választók számára ez egyelőre nem átélhető, mert egyszerűen nem jut el ez a politikai tartalom.
Beszélt többször is a hibázás lehetőségéről, de egy olyan válsághelyzetben, amilyet még korábban soha nem éltünk át, hogy fogjuk fölismerni, hogy a kormány valamit hibázik, amikor minden egyes lépésre egy újabb erő bevetésével tud reagálni egyedül, mert senki másnak nincsen se fegyveres ereje, se rendőrsége.
Ezt a választók szerintem nyilvánvalóan érzékelni fogják. Innen indultunk, tehát nem elég az azonosulás, hanem a probléma kezelése, probléma megoldása kell, ez a választói elvárás. Szerintem nyilvánvaló, hogyha ezek, tehát akár a kerítés, akár más rendvédelmi eszközök, ezek alkalmatlanok lesznek, tehát a kormány kitűzte azt célul, hogy megvédi a határokat, most abban az értelemben, hogy ellenőrizetlenül nem lehet az ország területére belépni, és mégis lehet. Akkor ez azt jelenti, hogy alkalmatlan volt a probléma kezelésére, megoldására. Tehát tett egy tétet, és ehhez hozzárendelt egy cselekvést. Nem véletlen volt az, hogy amikor augusztus 31-ével lejárt a határidő, és a kerítés nem állt, hanem csak a gyors telepítésű határszakasz működött, tehát ez a gyoda volt az, ami működött, és nem tartotta ez vissza a határátlépéstől a menekülteket, akkor látod, hogy a kormány számára minden nap egyszerűen kifejezetten ártalmas volt, mert az volt a választó érzékelés, hogy mondtatok egy határidőt, és nem oldódott meg a probléma. Orbán Viktornak a politikai érzéke itt is megmutatkozott szerintem azzal, hogy ezt hozzárendelte egy miniszter cseréhez, és felgyorsította a kerítés építést, és ezzel szerintem azok a veszteségek, amiket akkor ott elszenvedett, azok kiküszöbölhetőek voltak. De a tartósan ez lenne a választók érzékelése, hogy nincs rend, nem tudja a kormány kezelni, nincs megoldás, abban az esetben tér nyílhatna az ellenzéki politikai erők számára, bár szerintem már nem a baloldal számára, hanem a Jobbik számára.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző az Aréna vendége.